Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Szakszentmárton, Bács-Kiskun vármegye északnyugati csücskében, az 51-es főút mentén, a Dunától néhány kilométerre fekszik. Látnivalói közül kiemelkedik a néhány éve megújult Petőfi Sándor emlékház, a község egyik dombján álló református templom, kúria jellegű középületei, számos szoboralkotás és a központi téren folyton csobogó, langyos vízű Ártézi kút. Községi sétánkon ezeket a helyeket látogatjuk meg. De mikor és hogyan lett az egykori lovász földéből Szalk-Szentmárton? Hol volt Szalk, és miért kapta második tagként a Szentmárton nevet? A község születéséről, a település központ építészetileg egységes arculatáról Kovácsné dr. Weisz Boglárka történésszel kezdjük a beszélgetést.
Nem véletlen a név. Egyrészt, mert két településből jött össze, Szalkból és Szentmártonból. Az a hely, ahol most állunk, ez a falu központja, ez lehetett körülbelül az a terület, ahol Szentmárton település keletkezett, nevét pedig a Szentmárton tiszteletére szentelt templomáról kapta. Eredetileg lovászfölde volt különben a neve, hiszen királyi lovászok lakhattak ezen az adott településen. Mindenképpen Árpád-kori eredetű, tehát régi településről beszélünk, azonban az írott forrásokban csak a 14. században fog felbukkanni. Szalk egyáltalán nem itt volt, tehát nem olyan típusú egyesülésről van szó, amikor két egymáshoz közel álló település egyszer csak az építkezéseknek köszönhetően összeér és egyé válik. Szalk teljesen máshol volt, tőlünk nyugatra. A Duna mentén volt ez a település, ez szintén Árpád-kori eredetű, annak a templomának a titulusát is tudjuk, mert Szent Mihály nevére szentelték fel. És a két településnek a történetében szerintem az nagyon izgalmas, hogy valójában a 14. században összefonódik a két településnek a története, mert akkor jön egy Becsei Imre nevezetű férfiú, aki nagyon jól forgott a királyi udvarban, és felkérte magának Szalkot, mint egy olyan birtokot, ami a király kezére háramlott, mert az előző birtokosa fiú örökös nélkül meghalt. És akkor megszerzi Szalkot, és elkezdi szépen a környező kisebb földarabokat, településeket is megszerezni, és nagyon gyorsan, egy két éven belül Szalk mellett, mert Szentmárton is a birtokába fog kerülni, és innentől kezdve a két településnek mindig azonos birtokosa lesz. Amikor megtörik, az a török időszaka, amikor a török bejön, akkor szétválik lényegében a két település egy viszonylagosan, mondjuk úgy, mai léptékkel mérve egy rövid időre, mert az egyik egy Szalk egy spáhi birtok lesz, míg Szentmárton egy szultáni házbirtokká válik. Az összeírásokból látszódik, hogy a Szentmárton a gazdagabb település a kettő közül, de folyamatosan csökkenni fog a településnek a lakossága, és valamikor, pontosan nem tudjuk, hogy mikor, valamikor a 16. század végén a szalkiak beköltöznek szépen lassan Szentmártonba, és megszületik Szalk-Szentmárton. Szalk település az teljesen megszűnik, lerombolódnak ugye az épületek, és sajnos ma már nem is látható régészeti nyomát sem fogjuk sajnos találni ennek, ugyanis egy sóderbánya van a területén. Tehát a bányának a kiművelése során a templomnak a nyomait azt megtalálták, tehát vannak azért olyan információink, amelyek pontosan behatárolják, hogy hol is volt, egy viszonylag közel különben a Dunához érdekes módon.
Akkor a névben megmaradt a neve, fennmaradt a neve Szalknak.
Igen, a névben fennmaradt, és hát a történelem fintora az, hogy mi csak így mondjuk, ahogy most ön is mondta, Szalk. Miközben Szentmártonban vagyunk igazából.
A Jókai utcában álló házak egységes képet mutatnak. Itt találjuk a település legrégebbi és ma is feladattal ellátott épületeit. Az év faluja díjat 1998-ban kapta meg a település, 2000-ben pedig az épített környezet megóvásáért Európa díjban részesítették Szalkszentmártont.
Van itt egy épület, ez valószínűleg 19. századi. Ez eredetileg egy iskola épület volt, illetve egy igazgatói lakás. Majd amikor az 1970-es években elkezdték építeni, mindjárt itt, hogyha betekintünk ezen a díszkapun, elég betekinteni szerintem, ott látható a művelődési ház. Elkezdték építeni a művelődési házat, akkor ugye volt egy olyan kívánság, hogy az utca és a művelődési ház között volt egy romos épület, ez volt az iskola épület, és hogy ezzel valamit kezdeni kellene. Azonban szerencsés módon egy olyan tervező kezébe került, aki felmérte azt, hogy itt egy egységes utcafontról van szó, tehát nem lehet kinyitni, elbontani ezt az épületet, és itt hagyni, hogy csak látszódjon ez a szociál stílusban épült művelődési ház, mert egy kicsit elvenni a képet, vagy az összképet. Ezért aztán ő kitalált egy ilyen, ez egy üres épület lényegében, amit egy díszkapu zár le, és a díszkapun keresztül lehet bejutni a művelődési házba.
Két részre osztható az épület.
Igen, két részre osztható, mert az emlékkiállítás felőli részen meg lehetett hagyni az épületet. Ebben jelen pillanatban az önkormányzatnak a díszterme található, itt szokták a házasságkötéseket tenni. A bal oldal volt olyan állapotban, hogy mindenképpen el kellett bontani, és ennek a helyére épült ez a... Én ezért nevezem üres háznak, nem tudom, hogy mi a pontos építészeti megnevezése. Ugye vannak rajta ablakok, amelyek nyitottak, tehát nincsen bennük üveg. Ezeken az ablakokon keresztül is be lehet tekinteni, és hát egy ilyen színszerűség, ami ugye nyitott a művelődési ház felé, egyrészt kívülről megadja az összképnek egyfajta érvényesülését, belülről pedig, mivel hogy nyitott, ezért lehetőséget teremt arra, hogy akár esős időben, akár túl melegben, a szín alá vonulva is lehessen rendezvényt megtartani. Tehát kettős funkciója van magának ennek a szín épületnek.
Sétánkat folytatjuk még Kovácsné dr. Weisz Boglárka történésszel, de most megszakítjuk utunkat, részben a muzsika, részben, mert hamarosan megérkezünk a templom közelében álló Petőfi Sándor emlékházhoz. Mészáros Szilvia vár minket.
Mészáros Szilvia vagyok, közművelődési szakember.
A település központjában van a Petőfi Sándor emlékház. Milyen épület volt ez egykor?
A házat gróf Festetés György építette 1810-ben, klasszicista stílusban. Halála után fia Festetés László lett Szalkszentmárton földesura, aki utasította Magyar Imrét, az uradalom vezetőjét, hogy írja össze Szalkszentmárton uradalmi leírását. A leírás a az épületet nagy vendégfogadónak nevezte, amiben található két szoba, egy konyha, konyhához tartozó két kamra, egy borivó, egy mészárszék, a mészárszékhez tartozik fagyúskamra, illetve az épület alatt egy pince. Az udvar közepén található kő oszlopokon nyúvó kocsiszín, és a nyugati oldalon fazsindelyes istáló. Sajnos 1960-as években ez rossz állapotba került, és lebontották, így már az istáló nem látható, csak a kőkerítés.
Az udvaron belül látunk egy gémeskutat, egy náddal fedett jégvermet?
Jégvermet, így van, hiszen abban az időben még nem volt áram, nem volt hűtőszekrény, és a mészáros így oldotta meg a hústárolását.
A költő szülei 1844 őszén költöztek Szalkszentmártonba. Petőfi Sándor többször meglátogatta őket, hosszabb, rövidebb időt töltött a községben, és számos verse, regénye itt íródott.
Ekkor még csak a dunamenti révcsárdát tudták bérelni, majd következő év tavaszán, 1845. április 24-én sikerült és nyílt módjuk, hogy a mészárszéket és a vendégfogadót béreljék. Ez kereken egy évig tartott. Sajnos a szalkszentmártoni bérlet nem nyújtotta a hozzáfűzött reményeket, nem tudták megújítani a bérletüket, sőt a tartozásaikat is csak saját személyes tárgyaik elárverezésével tudták kiegyenlíteni.
Mikor lett ebből emlékház?
1901-ben avattak egy emléktáblát, és innentől a házat Petőfi háznak, az előtte nyúló teret pedig Petőfi térnek nevezzük.
Ez egy gyűjtés eredménye? Itt gyűjtötték a relikviákat?
Amikor az elköltözésüket megelőző napon itt az udvaron megtörtént ez az árverés, ezt ugye szalkszentmártoni családok vásárolták meg, és nagy titokba tartották, hogy a Petrovics család személyes tárgyait őrzik, és amikor 1960-as években Majsai Károly későbbi múzeum igazgatónk munkája során ezeket összegyűjtötték, illetve a múzeumba bekerült. Tehát ezek a tárgyak onnantól őrizzük, így sikerült megőrizni ezeket a tárgyakat.
Nézzük, mi van az épületben.
Ez maga a mészárszék, ahol Petőfi Sándor édesapja dolgozott. Itt velünk szemben látható az első relikvia. Ez egy kétkezes bárd, amivel a levágott állatot elejtették. Látható egy rímfa, amire a húsokat tudták felhelyezni. Egykezes bárd, tőke, kések, láncos mérleg, kampós mérleg, minden olyan tárgy, ami ehhez a mészáros mesterséghez szükséges és nélkülözhetetlen.
Egy őrlőkövet is látunk itt. Sómalom?
Így aha. Van. Sajnos már nem működik, de...
A mészáros mester őrölt?
Ha szükséges sót apróra szerette volna őrölni, akkor ezzel a sómalommal tudta végezni.
Korabeli húsvágó tőke. És ide jöttek be, és ez teljesen független volt az épület többi részéről, tehát ez az utcáról is megközelíthető volt, vagy az ablakon keresztül szolgálta ki a vásárlókat?
Így van, ez a második verzió volt a jó. Lépcső vezetett fel, viszont mindig is csak egy ablak volt, egy átadó ablak, tehát ide a vásárló nem léphetett be, csak átadó ablakként szolgált. És ennek a homlokzati oldalán lehet megtekinteni Magyarország egyetlen mészárszék cégérét.
És itt a belső ablak hajlatban is megvannak az eredeti. És sőt, az ajtó felett is, igen,
ajtó
ezek az eredeti
részek. Ajtó és ablakháváknál lehet megpillantani ezeket a megmaradt és restaurált falfestéseket. A legenda úgy szól, hogy állatvért kevertek a mézbe, és azzal színesítették a falat, hiszen ahogy dolgozott a mészáros, óhatatlan volt, hogy a húsdarabolás akkor a falra is pattant egy kis vér, húsos, csontos darab, és ezáltal így kevesebb időt kellett a mészárosnak a fal tisztításával törődnie.
Átjövünk a másik helyiségbe. Ez pedig az egykori vendéglő tér, mondjuk. Itt a kármentő, itt volt a felszolgálás, vagy a kiszolgálás, a búvos kemence, cimbalmokat látunk, mint egy vendégfogadó térben.
Így van, ez volt a régi borivó. Ugye az ivó most a 1800-as évek hangulatával van berendezve, látható egy búvos kemence, ami egy külső fűtésű, tehát ennek az ajtaja a konyhában nyílik, és itt csak a meleget biztosította, mellette van egy átadó ablak, hiszen a fogadós felesége nem csak a családjára, hanem a két szobában vendégeskedő személyeknek is főzhetett, amennyiben ki tudták fizetni az estebédet. A kármentő ajtaja a pincébe vezet, hiszen a pincében voltak a boros és a pálinkás hordók, és így tudta a kocsmáros ugye biztosítani boros kancsókba a bort. És van egy 1800-as évekbeli címbalom, ez egy kiállított tárgy, a másik pedig, ami az asztalon, egy mobil címbalom, ez a mostani látogató kedvéért lett beszerezve egy pályázati lehetőségből, hiszen majdnem minden látogató szeretett volna hozzányúlni, és megérinteni, vagy megszólaltatni, és ezért fontosnak tartottuk, hogy legyen egy olyan hangszer, amit megszólaltathatnak.
Füst illatú konyha. Ne is lépjek tovább, igen, akkor ez az első belépő.
Most beléptünk az udvarról, ez a csesüveges pitvar. Itt látható a család konyha szekrénye, ez is a 18 relikvia egyik tárgya. Ezt is az árverésen kellett eladniuk ahhoz, hogy ki tudják fizetni a tartozásukat. Ez Rúz Mária konyha szekrénye. A tárgyak, amik rajta láthatók, szilkék, kancsók, azok nem.
És akkor lépünk tovább. Ez egy nagy konyha, füstös konyha.
Ez egy szabad kéményes konyha. Így van.
Látjuk a kémény lyukat, ha fölnézünk, szűrődik be a fény.
Így van, és ott tud távozni a füst, hiszen most látjuk a kemencének az ajtaját, mindkét oldalon volt kemence, a bal oldali ugye a borivót fűtötte, a jobb oldali pedig a fogadós lakását.
Itt pedig ez a pince lejáratnak a felső része.
Így van. Ez az éléskamra. Ez ugye egy lépcsős megoldás. Itt vélhetően a befőtteket, savanyúságokat tárolták, most pedig itt az üveglap mögött láthatók a további relikviák, Rúz Mária leveses tárja, tésztaszedő kanál, mozsár, mángorló, gyertyás lámpás és egy gyalogszék.
Érdekes, hogy ez a füstillat mennyire megmarad évtizedekkel később is. Most is érezzük olyan, mintha most aludt volna ki éppen a kemence. És ez a kirakódás is a falon. Megérinthetem?
Meg.
Ó, de puha korom így, ahogy le is hullik.
A füst, ahogy száll fel, ugye hozza magával a kormot, és ez rakodik le a boltíves mennyezetre.
Használható még ez a kemence? Befűthető?
Igen, szoktunk a csoportoknak is kenyérlángost sütni, de ehhez előzetes bejelentkezés szükséges.
És akkor ugyanúgy, ha befűtik, és ugyanúgy jön ki a füst?
Hát ez körülbelül 2 óra befűtési idő, ahhoz, hogy elérje azt a hőfokot, hogy megsüljön benne a kenyérlángos. Így van, felszáll a füst, itt gomolyog egy kicsi ideig, majd távozik. És nagyon érdekes, hogy a fehérre messzelt fal és a fekete mennyezet határában megáll a füst, tehát nem okoz gondot és nem veszélyes. Illetve a reformkorban sokkal alacsonyabbak voltak az emberek, mint manapság. Tudjuk, hogy Petőfi is 162 centi volt, és daliás legénynek számított.
Következő, ez egy berendezett szoba.
Így van, ez a mindenkori bérlő lakása. A mellette lévő szobával együtt tudták használni Petrovics Istvánék is.
Tehát akkor innen kezdődik a Petőfi Sándor kiállítás.
Petőfi Sándor 1848. július 12-én érkezett először Szakszentmártonba, ekkor írta meg első versét, a Fekete Kenyér címűt, amit édesanyjának írt, amiben kifejezte azt a mérhetetlen szeretetet, amit érzett felé. Ezután folytatta felvidéki útját, majd augusztusban újra visszatért, és novemberben költözött 5 hónapnyi időre idehaza Szalszentmártonba. Ez költészetének a legtermékenyebb időszakának tekintik, hiszen itt 112 verset írt. Szerkesztette a versek második kötetét, elkészült a Szerelem gyöngyei kötet, illetve a Felhőverses ciklus. Itt alkotta meg 2 drámáját, a Tigris és Hiéna és a Zöld Marci, illetve egyetlen regényét, a Hóhér kötelét.
Rúz Mária válkendője, Petrovics István a lakata, Rúz Mária varró, cekkere és poharak. Igen, tehát ezek eredeti tárgyak.
Ez mindenképpen eredeti tárgy. Ezek is az árverésen kerültek szalszentmártoni családokhoz, és úgy kerültek a múzeumba.
Fotókat, képeket, egykori térképet.
Szalszentmártoni Petőfi kultusz régi képei. Itt látható fénykép az 1901-es márványtábla elhelyezéséről.
Igen, az emlékházon, ami kívülről most is látszik.
Így. A képen látható Kardos István, aki segédtanító volt, és itt a szomszéd épületben élt, nagyon közel ugye Petőfi Sándorhoz, és nagyon jó barátságot ápoltak. Ő az, aki írta, hogy Petőfi hogyan is élt itt Szalszentmártonban. Szüntelenül íróasztalánál ült, melyet csak alkonyatkor hagyott els, az estebéd elérkeztéig hozzánk, mint tűszomszédói tanítóhoz átjött, hogy beszélgetés, vagy 1-2 párti tártli játszás, vagy mezőni sétálás által szerezzen magának szórakozást, vagy újulást. Ezután ismét íróasztalánál találta őt sokszor még az éjfél is, írva vagy olvasva, ki arra elment, azt gondolá, hogy ott talán beteget virrasztanak. Ez az 1-2 párti tártli, ez kártyajáték. Itt vidéken a kocsmajáték volt a kártyajáték. Petőfi relikvia, ami egy porzó Bankos Károlytól kapta az emlékház. Kunszent Miklóson tartózkodott néhány napot, és őnála vendégeskedett, amikor ezt a porzót használta.
Ezt mire lehetett használni?
Tehát ő ugye tintával, madártollal írt, a friss írást meghintette ezzel a kréta porral, így sokkal gyorsabban száradt, nem folyt el a tinta.
Itt pedig a mennyezetről lelógó molinókon olvashatunk Petőfi Sándor versrészleteket, ha jól látom.
Ez a Petőfi szoba, ez a legkisebb helység, ezt tudta Petőfi édesapja biztosítani a fiának, amikor 5 hónapig itt élt. Itt a relikvia a Petőfi Sándor utazóládája, illetve a gyertyatartó, ami látható az asztalon.
Mire ad lehetőséget ez az emlékház?
Főként a március 15-e ünnepség, és annak környékében várjuk a csoportokat, természetesen az év minden időpontjában, illetve a múzeumok éjszakája, ami nyári hónapban most július első hétvégéjén kerül megrendezésre.
A Szalk-Szentmártoni Petőfi Sándor Emlékházban Mészáros Szilvia közművelődési szakember kalauzolt. A községházától a Szent Márton szoborig. A muzsika után folytatjuk sétánkat Kovácsné dr. Weiss Boglárka történésszel.
Ismét magyar lett a magyar, mert ekkorig nem volta, hogy is lett volna szolga, volt s nem magyar, aki szolga. Ismét magyar lett a magyar, bilincsét összetörte, mint ősszel a száraz levél csörögve hull a földre. Ismét magyar lett a magyar, kardot ragadt kezébe, kardján a napsugár ragyog, s bátorság a szemébe. Magyar lángol piros lükharca, kitűzött zászló mindenik, amellyel át a harcra. Ismét magyar lett a magyar, egy szív millió keblében, és dobbanás a rémület az ellenség fülében.
Ez a községháza. Ezen a helyen, ahol most vagyunk, egy kocsma működött, amelynek a pincéje az ma is megvan, ez alatt az épület alatt, mert a pincére épült föl, és hát ez olyan 17. századi lehet maga a pince, és erre építették fel a városházát, hogy pontosan mikor azt nem tudjuk, úgy tűnik, de azért itt majd még kis kutakodásra biztosan szükség lesz, csak én még odáig nem értem a falu történetének megírásában, mert neki fogtam, de azért munka mellett azért ez nem olyan egyszerű. Valamikor a 18. század végén épülhetett fel, klasszicista stílusban, ilyen köroszlopos, melvédes tornáccal, és hogyha megnézzük, akkor a tornáccának a közepén lehet felmenni lépcsőkön a bejárati ajtóhoz, melynek bal oldalán ott található egy címer, és a címer fölött egy 1842-es évszám, ami valószínűleg nem az építkezésnek az idejére utal, hanem egy felújításnak az idejére. Ha jobb oldalra nézünk, akkor...
Föl is lépünk ide a tornácra. Ez pedig egy 1933-as.
Igen, ez amikor egy új tetőszerkezetet kapott az épület, tehát azért mindig vigyázni kell, hogyha egy dátumot látunk, akkor ne azt gondoljuk rögtön, hogy ez az építésnek az ideje. Ami érdekesség szerintem itt még, az a címer.
A település egykori címere, vagy a mostani is ez?
Ez a település egykori és mostani címere.
Az egyik oldalát a tornácnak egy napsugaras fa kapu, kétszárnyas kapu nyitja, mondjuk, mert ugye onnan is be lehetett jönni.
Igen,
és itt pedig...
Megállnék itt egy pillanatra, itt egy szobor található. A településen él egy szobrászművész, Bakos Gyulának hívják. Ő általában fával dolgozik, de ez egy kőből készült szobor, amit a településnek adományozott. A településen látható köszöntőtáblák, bármelyik oldalról jön be a településre, akkor egy gyönyörű fa köszöntőtáblákat talál, illetve a településen található két buszmegálló miatt mi eléggé híresek lettünk, úgymond a social médiában, mert hát olyan alkotások, amelyek lényegében egy művészi alkotásnak is beleillenek, nem csak egy egyszerű köszöntőtábláról, vagy egy egyszerű buszmegállóról van szó. Ezt mindegyiket Bakos Gyula készítette, és a cél az volt, hogy ezek a fa műalkotások összhangot teremtsenek a településnek a különböző részletei között, akár szabadszállás irányából jön be a településre, akár Dunabecse irányából, akár Budapest irányából jön be, akkor rögtön ezek a köszöntő táblák fogadják, amelyek tavasszal, amikor virágzik az alatta lévő rész, akkor kimondottan gyönyörűek, de ezen kívül itt a faragott hirdetőtábla is, szintén az ő alkotása. Tehát, hogy ezek mind-mind egy ilyen egységet képviselnek. Én azt gondolom, hogy nagyon szép kis összképe van ennek a Szent Márton térnek, amit különben mi itt helyiek csak templomdomnak hívunk. Hát igen, a településnek ez az egyik legmagasabb pontja. Menjünk el a Szent Márton szoborhoz, mert hogyha itt végig megyünk, akkor oda el fogunk jutni. Ugye, ez most egy, én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon nyitott térről van szó, amely egyáltalán nem így nézett ki. Beépítették, és itt végig apró pici kis házak voltak, még az én gyerekkoromban is, tehát hogy azért nem olyan nagyon régről beszélünk. És szépen lassan ezek elég rossz állapotban voltak, újabb épületek, tehát nem olyanok, amelyeket érdemes lett volna megmenteni. Az önkormányzat szépen lassan fölvásárolta, ezeket lebontotta, és lényegében így alakult ki ez a központ.
Megérkeztünk Szent Márton püspök szobrához. Ez nem fából készült, és gondolom nem is a művésznek az alkotása, akinek itt több szobrát láttuk a településen. Ez bronz, ha jól gondolom én, igen. És egy nagyon szép mozzanat, tehát amikor Szent Márton a koldusnak adja a köppenyének felé, tehát igen, ráteríti, és ez a terítő mozdulat van szoborba alkotva, mögötte pedig a református templom. Tehát egy nagyon jól fotózható, egy nagyon szép pontja ez a településnek.
Igen, ugye ez, hát ez azt a mozzanatot mutatja meg, amit különben a legtöbb. Én azt gondolom, hogy talán ez az a mozzanat, amit a legendából leginkább a szobroknál alkalmazni szokták, vagy akár a freskóknál is alkalmazni szoktak. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen egy meghitt pillanat, és ha az ember elgondolkodik, akkor nagyon sok mindenre megtanult minket, ugye a könyörületességre, a tiszteletadásra, függetlenül attól, hogy a másik az kicsoda, és szerintem ez a mai világban is egy olyan érték kellene, hogy legyen, amelyet mindenkinek szem előtt kellene tartania. Ugye róla nevezték el a települést, 2000-ben állítatta az önkormányzat Benedek Györgynek az alkotása, és előtte nem volt Szent Márton szobora a településen. Nekünk fontos Szent Márton. Ugye nem csak a katolikus templomban van ilyenkor mise Szent Márton tiszteletére, hanem egy Szent Márton napi felvonulás is van, a lámpás felvonulás, ami a művelődési házból indul, elmegy a katolikus templomba, ott megtekinthetjük ugye a freskót, ami szintén Szent Márton tábrázolja, majd pedig egy nagyobb kört teszünk a faluban, és a végén ide Szent Márton püspök szobránál zárul, ahol egy ilyen kis műsorral kedveskedik a szervező, amely különböző lehet, hogy csak egy verset, lehet, hogy a legendából, vagy az atya mond valamit a legendával kapcsolatosan, tehát ez különböző lehet, és ezt nagyon szeretik a településen. Ugye eleve este van, eleve az, hogy gyújtunk gyertyákat, vagy hát ilyen lámpásokat, azzal sétálunk, be tudunk menni este a templomba. Egy lovas az, aki felvezeti ezt az egészet, mintha ő lenne Szent Márton.
Ismét megállunk, teszünk egy kitérőt. Mi az orgona, a keresztelőmedence és a belső fali óra különlegessége? S vajon mire szolgáltak a padsor végi vaskampók? A zene után a református templom nem szokványos pontjait tárjuk fel Alföldi Borus Dániel református lelkész úr segítségével.
Szentje a szívünk, énekelje nyelvünk, Szent Márton püspök életének hírét, itt három ország magáénak mondhat, és bízva kérhet, irgalmas szívvel meglátja a koldust. Őt felruházván megismeri Krisztust, majd érett fejjel messzi Galliában, apja lesz néki, és íme püspök úrna károsában, nagy méltóságban egyszerűen él, mint védelmezője ragadozók ellen, s atya anyjának Szent Márton kérünk, ki már célhoz értél. Légy a papok őre, s a magyar földet hol születtél egykor, mint atyánk fogjad.
Lépjünk akkor be, mert nagyon fúj a szél. Tehát akkor megépült az 1700-as évek?
Hát 1767-ben kaptak engedélyt a toronyépítésre, de az nem ez a magasságú torony volt, még egy alacsonyabb torony. És utána tulajdonképpen a templom főhajója épült meg, ahol most vagyunk, ez 1775-ben. A mellvéden egyébként gyönyörűen látszik is, mint ahogy a színek is, amikről majd visszatérek egy néhány szó erejéig, mert egyébként egy puritán hófehérre meszelt templomban vagyunk, de színek vannak benne mégis, de csak jelzésértékűen, aminek megvan a története. És ahogy oldalra elnézünk, tulajdonképpen a főbejárat, ahol bejöttünk, egy különálló épületrész, ez egy utólagos hozzátoldás. Itt a dátum is látszik egyébként, hogy 1805-ben. Megint csak azért kellett hozzátoldani, mert kicsinek bizonyult az épület a lakosság számhoz képest, illetve a templom látogatók számához képest.
És az orgona van most közvetlenül fölöttünk, a hátrébb jövünk, ennek is van egy évszám, 1862 az és alsó részén.
Az orgonákat általában karzatra építették a templomokban. Na most itt egy különálló karzat van a templom térbe belógatva, ami megint csak rendkívül ritka, nem is tudom, van-e ilyen máshol. Két vaslábon álló betoldás az oldalhajónak az oldal részéből nyúlik ki tulajdonképpen az orgona, nem akartak elvenni helyet az ülőhelyekből, tehát a karzatokat szabadon hagyták, a legényekét, a lányokét is, inkább az orgonát rakták be egy külön karzatra.
Említette a színeket és a jelzéseket a templomban. Ezeknek miért van jelentősége?
Hát ugye beszéltem a régi templomról, ami az 1775-ös mostani templom előtti gerendavázas templom volt, és annak a templomnak egy berendezési tárgya bizonyítottan átkerült ebbe a templomba, az úgynevezett Mózes szék, most is használjuk, megbecsült bútordarab. Rá is van írva egyébként, hogy a régi templomból áttétetődött, így ezekkel a szavakkal, azóta is itt áll ebben a templom térben, de ha a színeit megnézzük, akkor rögtön látjuk, hogy tehát a bútoroknak egy színe van, ez a barna. Viszont, amikor most a templom felújítás történt, 3 évvel ezelőtt fejeztük be, akkor a restaurátorok megnézték ezeket a bútordarabokat, és kiderült erről a gyönyörű szép barna bútordarabról, hogy ez egy valójában egy színes, alapvetően egy színesre festett bútordarab. Valamint a szószék korona is hasonló módon barna festékborítás alatt színek vannak rajta. A színek, uralkodó színek egyébként a bútordarabokon is, és feltehetőleg a régi templomban, ennek a helyén álló régi templomban a karzatok mellvédjén látható piros, fehér, kék színek voltak. És még zöld szín is volt ezzel együtt. A templom felújításkor ugyanis megtaláltunk régi padvégeket, lefestve egyébként barnára, vagy betolva a falba, és amikor elővettük, akkor ezek a színek gyönyörű szépen látszanak rajtuk, tehát a régi templom színei ezek, amikről én most beszélek.
A leányok karzata fölött láthatunk egy ugyanolyan mórát, mint a templom toronyban, római számos, nyilván egy picit kisebb a számlapja, ilyet még nem láttam templom téren belül órát.
Hát a szakszentmártoni templom az több szempontból is különleges, ez megint egy újabb pont, ahol valóban ezen elcsodálkozhatunk, hogy ez hogy került ide. Vagy azért, mert az akkori lelkipásztor sokat beszélt, és szükséges volt figyelmeztetni. Minden esetre egy nagyon furmántos technológiai megoldással oldották meg akkoriban. Nem egy idős egyébként a toronyórákkal, egy fertályos kősúlyok által húzott óra szerkezet volt itt korábban a toronyban, harangozóval, tehát a megfelelő személyzettel is, aki ezt ellátta. Viszont ide a felső fogaskerekektől direkt összekötetésben kardánhajtással hozták le ennek a belső órának a meghajtását, és a kardánhajtás mai napig egyébként megvan, bár nem üzemel, mert ez is már elektromos vezérlésű óra, de gyakorlatilag bármikor összeköthető lenne a felső óraszerkezettel.
12:05 mutatja az időt.
Most is szükség van a lelkipásztoroknak arra, hogy tudják, hogy hány óra van.
Tiszteletes úr tart a kezében egy nagyon régi papírt, nem tudom, hogy ez a templom korával összeköthető-e, megsárgult lapok, és nagyon szép, talán lúdtollal írt.
Egészen biztosan, dolgok. Latin írású dokumentumok ezek. Azért hoztam el, mert bár látni most nem látjuk, de a templom építéssel kapcsolatos fontos dokumentumok. Régi viaszpecséttel ellátva, illetve történészek által már kommentálva. És például itt az egyik latin írás fölött, hogy értsük, az van odaírva, hogy a mostani templom előtt fennállott templom igaz leírása. Egy másik különlegesség, amit hoztam, az pedig egyenesen az urasztalához fog elvezetni most bennünket. A templomunk egy újabb különlegessége az urasztala, azt rögtön megmutatom, a terítőt ahhoz le kell vennem róla. Az urasztali edények közül egyet hoztam, 1638-as készítésű aranyozott ezüst tálka, kenyérosztó tál egyébként, rajta van az uracsorával kapcsolatosan az ige is. Jézus mondja, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Az urasztala pedig azért különleges, mert ez országosan egyedi. A keresztelőmedence ugyanis nem különálló keresztelőmedence, hogy sok esetben az urasztala mellett egy különálló kis emelvényen található, hanem egy ón keresztelőmedence van beépítve ebbe a rokokó urasztalába. Egy csőben folyik le a víz egyébként az alatta levő homokba, és a gyermekeket most is így kereszteljük meg. Van itt egy kis ajtó az urasztali keret körül, ahol az urasztalához be tud lépni a keresztanya a gyermekkel, és a gyermeket, akit elhoznak az Isten jelenlétébe, az urasztala fölé tartva kereszteljük meg. Tulajdonképpen a templom piacának, így nevezzük ezt a részét, a templomnak, a templom piacának a legközepén, ahol a legszentebb események történnek, és ahol az Isten igéjét olvassuk, magyarázzuk. Tehát tulajdonképpen ez a belehelyezés, ez a keresztelésnek a rábízása, és a szövetségkötés az a legszentebb helyen történik meg a gyermek esetében. Ami még különleges itt a templom épületben, az egyik a padoknak a végén most is föllelhető fekete vasdarab, aminek a vége kampóba végződik. Ugyanis erre volt több is, ezt a kettőt állítottuk helyre, igazából jelzés értékűen a régi idők emlékére, mint kiderült, ezek lámpatartóvasak, tehát amikor a viharlámpával az esti gyülekezet megérkezett az Isten házába, akkor a viharlámpa fényénél tájékozódva, a faluba se volt közvilágítás, természetesen ide is lámpával jöttek, úgy tartották az istentiszteleteket, hogy ezekre a lámpatartóvasakra akasztották a lámpákat.
A Szalk-Szentmártoni református templomban alföldi Borús Dániel lelkész úr kalauzolt. Szalkszent Márton római katolikus temploma viszonylag fiatal. 1959-ben emelték. Ha belegondolunk, ebben az időben nem sok katolikus templomot építettek hazánkban. Védőszentje természetesen Szent Márton lett.
Igen, és mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Abban az időszakban az imaház nagyon romos állapotban volt, és ezért szeretett volna Regőci atya, akinek a nevét, ha kiejtem, azt hiszem mindenki tudja, hogy kiről beszélek, ide egy templomot építeni. Ugye 59-ben vagyunk, tehát ez nem éppen a templom építéseknek az időszaka. Ugye az ő nevéhez több templomépítés is fűződik az országban ebből az időszakból. Ezek egyike Szalkszentmártonban van, és mi erre nagyon büszkék vagyunk. Nagy nehezen kijárt, a közösség adta össze a pénzt, tehát hogy ez közadakozásból épült az egész templom. Templomtornyot nem engedélyeztek, hanem úgy alakították ki az oromzata olyan a templomnak, ami arra utal, hogy most itt egy templomról van szó, és a tetején látható egy kereszt.
És látjuk is, ez a mellvétszerű kiemelkedés, tehát odáig lehetett?
Igen, az volt eredetileg csak a katolikus templomnak úgymond a tornya, ez nem egy torony, csak egy ilyen fal, ugye, ami a tornyot szimbolizálta, és állítólag, mikor Regőci atya felrakta a keresztet, akkor a visszaemlékezéseiben erre úgy emlékezett vissza, hogy a kereszt felrakásakor nagyon szép idő volt, és átlátott Sztálinvárosba, ugye velünk szemben van Sztálinváros, a mai Dunaújváros, amelynél ott volt már akkor a vasmű, és hogy meglátta a vasmű tetején a vörös csillagot, és arra gondolt, hogy végül a kereszt fog győzedelmeskedni, és nagyon kedvesen emlékezett különben vissza a falura. A teljes befejezését már nem ő irányította, és hát mindig is a katolikus közösségnek ez egy ilyen nagy sérelme volt, hogy nincsen torony. És akkor a 90-es években építették fel, 90-ben kezdték, talán 96-ba végződött be a toronynak az építése, ez szintén a katolikus közösség adta át. Nem úgy helyezkedik el, mint normális esetben egy templomtorony helyezkedik, tehát nem a tornyon keresztül lehet bejutni a templomba, hanem kicsit mellé van építve, igazából megmutatva azt, hogy milyen volt eredetileg ez a templom, és büszkén vállalva azt, hogy igen, mi az 50-es években is tudtunk egy templomot építeni ebbe a kicsi faluba.
Szép kis házikó mellett haladunk most el. Ez valahogy így megmaradta az egykori településközpont régi házai közül? Tornácos ház, ráadásul az oldalsó része van egy kiugró terasz mondjuk, és hóvirágok nyílnak az udvaron, jaj, de gyönyörű csipkebokor, amin még a tavalyi bogyók piroslanak, életet lehelve a kora tavaszba, inkább így a februárba.
Az én egyik kedvencem a településen. Tehát ez azért is maradt meg, mert ez egyrészt jó állapotban volt, folyamatosan karban volt tartva, és ráadásul egy történelmi értéket is képvisel, hiszen ez egy úgynevezett kódisállású ház. Ez a teraszszerű valamit nevezik így, a kódisokról, a vándorokról, akik amikor jöttek, mentek, és esett az eső, akkor oda be tudtak állni anélkül, ugye, hogy megsértsék, és bemenjenek a házba. Hát ez magántulajdonban van, sajnos a gazdája nem Szalkszentmártonban lakik, de minden hétvégén jönnek, és szalkszentmártoni születésű, és ez olyan 19. századi épület, és akkor mellette ugyanezt a kódisállású háztípust jeleníti meg a, hát faluház, mondjuk úgy.
Nagy udvara van.
Ez egy rekonstrukció, ez nem az eredeti. Jól emlékszem, akkor a 90-es években építették föl, de ebben a stílusban, ami ugye beilleszkedik magába a falu központba, tehát hogy azt a típusú házat kívánták vele megjeleníteni, amely ezt a falu központot jellemezhette, mondjuk úgy a 19. században.
Haladunk tovább. Hát igen, most érkezünk az Ártézi kúthoz. Lehet vinni a vizet, és folyamatosan csobog. Úgy látom, hogy három nyílású? Igen, három.
1928-as, rajta is van az évszám, és hogyha közelebb jövünk, akkor ott látható egy ilyen, úgy látom, már annyira jó állapotban nincsen, de azért látható az, hogy milyen összetétele van ennek a víznek. Régen itt nagyon sok ártézi kút volt a településen. Régen ugye ezek úgymond maguktól működtek. Sajnos ma már nem. Ma már ehhez gépi technika kell.
Mert, hogy langyos, belenyúlunk. Igen, langyos,
tehát, hogy ez egy kicsit langyos a víz, tehát a téli időszakban is tud működni éppen ezért a kút, mert nem fog elfagyni. Nagyon szeretik nem csak a helyiek, a környező településekről is jönnek, mint látható most is valaki éppen tölti magának ezt a vizet. Sokan ezt isszák, de nagyon sokan nem ivóvízként használják, hanem ezzel főznek, mert lágy víz, tehát nem olyan kemény víz. A településen különben nagyon kemény a víz, úgyhogy ezt ki lehet ezzel a vízzel cserélni.
Akkor átjövünk a zebrán.
1969-es maga a szobor, és a tér, a környezete lett felújítva 2023-24 folyamán, tehát ez viszonylag új. A mi településünknek központi alakja Petőfi Sándor. Én azt gondolom, hogy itt található Magyarország legnagyobb teljes mértékében álló olyan épülete, amelyben Petőfi Sándor ráadásul viszonylag hosszabb időt töltött el. Az én kedvenceim Petőfitől a Felhők ciklus, azt ráadásul itt írt a Szakszentmártonban, úgyhogy ez nagyon kedves nekünk. Mi december 31-én szoktunk kijönni, illetve hát március 15-én természetesen a műsor az itt zárul le Petőfi szobránál.
Szakszentmártoni sétánkon Kovácsné dr. Weiss Boglárka történész kalauzolt. Mára köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Pénteken ugyanebben az időpontban szatymazi témákkal várom majd Önöket. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.